Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Mándics István, 1983-ban született Baján. 1998 és 2001 között a Bácsalmási Hunyadi János gimnázium diákja volt, itt érettségizett 2001-ben. Ugyanebben az évben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karára. A 2003-2004-es tanévben diákköri hallgatóként kapcsolódott be az Egyetem Gyógyszerkémiai Intézetében folyó munkába. Az OTDK gyógyszerész szekciójában 2005-ben második díjban, majd 2006-ban kémiai és vegyipari szekciójában megosztott első díjban részesült. 2006-ban gyógyszerész diplomát szerzett, mely mellé átvehette a Disciplini Pro Universitate díjat. Mándics István 2006 és 2009 között PhD hallgatóként a Gyógyszerkémiai Intézetben végezte doktori munkáját, professzor dr. Fülöp Ferenc és professzor dr. Martinek Tamás téma vezetésével. 2009 és 2014 között ugyanitt egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus. 2008-ban a Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány előadó ülésén első díjat ért el. 2011-ben az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottsága a legjobb PhD disszertációra kiírt nívódíjjal jutalmazta doktori munkáját. 2012-ben ott kapott doktori pályázaton volt eredményes, majd Bolyai János kutatási ösztöndíjat nyert el. 2013-ban junior prima díjjal, 2015-ben Bruckner győző díjjal jutalmazták. 2016-ban Bolyai plakettet és Zemplén Géza díjat vehetett át. A 2015-16-os tanévben az STE Gyógyszerész Tudományi Kar első évfolyamának legjobb előadója volt. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi fórumokon is bemutatta, előadás, illetve poszter formájában. Felkérem Mándics István adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves hallgatóság! Először is el szeretném mondani, nekem nagy megtiszteltetés, hogy itt tarthatok előadást, és nagyon szépen köszönöm, hogy Önök figyelnek rám. Először kezdeném egy általános bevezetővel, így nagyjából a tudomány, kémiához kötődő tudományok változásáról szeretnék egy pár szót mondani a történelem tükrében. Ez itt a laboratórium, amit láthatnak, egy németországi laboratórium, hogy hogyan nézett ki egy kémiai analitikai laboratórium 100 évvel ezelőtt. Ugye analitikáról van szó, ez nagyjából olyasmi tudományág, ami ismeretlen anyagoknak tudja megmondani a szerkezetét, vagy hogyha már ismertek, akkor meg tudja mondani azoknak a mennyiségét. Hát itt, amit látunk, ugye az, hogy üvegedények vannak mindenfele, és nagyjából ezeket használták, reagensoldatok és hasonlók. Manapság ez a tudomány rengeteget változott már, az üvegeszközök helyét átvették általánosságban berendezések, műszerek, nagy műszerek, amelyekkel sokkal gyorsabban, sokkal pontosabban tudunk anyagokról minőségi és mennyiségi információkat gyűjteni. Hogyha megvizsgáljuk egy teljesen más tudományág, a farmakológia vagy gyógyszerhatástannak hasonló fejlődését, nagyon-nagyon nagy rokonságot tudunk vonni az előző tudományággal párhuzamban. A farmakológia régebben nagyjából arról szólt, hogy egy adott tudós vagy saját magán, vagy jobb esetben kísérleti állatokon vizsgálta, hogy van-e egy adott új hatóanyagnak valamiféle hatása. Hát manapság már ez sem így történik, ezeket is ma már berendezések, robotok végzik helyettünk, nyilván sokkal gyorsabban, és sokkal nagyobb számban tudnak ilyen vizsgálatokat elvégezni. Azonban mit láthatunk, hogyha a szerves kémiát vizsgáljuk? Ez egy szintén közel 100 éves laboratóriumi kép, szerves preparatív szerves kémia laboratórium, ami arról szól nagyjából, hogy új anyagokat állítunk elő egy laborban. Hogy ott azt láthatjuk, hogy ez is egy olyasmi labor, mint amit mondjuk láttunk az analitikai labor esetén. Itt is minden tele üvegeszközökkel, lombikokkal, és hát ilyesmi körülmények között dolgoztak akkor. Mit láthatunk ma? Persze volt változás. Sokkal biztonságosabbá vált minden. Vegyi fülkéket használunk, például köpenyt húzunk, aztán lehet, hogy az előző ábrán is volt, nem biztos. Gumikesztyűt és védőszemüveget használunk, tehát saját magunkat védjük. De az eszközeink azért alapvetően nem változtak. Itt is amit látunk az az, hogy lombikokban üvegeszközökkel végzünk kísérleteket, nem sokkal nagyobb hatásfokkal, mint mondjuk tettük azt 1500 évvel ezelőtt. És itt technikai részletet vetnék én közbe. Tudom, hogy önöknek ebből az előadásból tesztet kell írniuk. Egy kicsit saját magam is, talán az önök dolgát is megkönnyítendő. Azokon a diákon, amelyiken tesztkérdésekhez közel információ hangzik el, arra tettem egy felkiáltójelet. Jó? Tehát kérem, ott igyekezzen fokozottan figyelni. Én is fogok, hogy elmondjam a szükséges információt. Jó, tehát szükség lenne egyfajta szerves kémiai megújulásra, és hát ez már régebb óta érződik, és sokan megfogalmaztak különböző kritériumokat, hogy hogyan is kellene kinézni, vagy mitnek kellene megfelelnie egy mai modern szerves szintézisnek. Hát amire szokták mondani azt, hogy legyen szelektív és hatékony. A szelektivitás itt ebben az esetben azt jelenti, hogy a reakció során egy anyag termék, vagy egy anyag keletkezzen. Ez mondjuk, hogyha vetíteni szeretném egy viszonylag hétköznapi példára, az mondjuk, hogyha a konyhában, hogyha főzünk vagy sütünk valamit, akkor abból mondjuk ha almáspitét szeretnénk csinálni, akkor ugye abból almáspite legyen, és mondjuk ne égjen oda, vagy ne folyjon ki a tepsiből, vagy valami hasonlóval lehetne ezt nagyjából leírni. Fontos lenne az is, hogy a természeti erőforrásokat megtartja. Tehát olyasmi anyagokat használjon föl, amiből sok van, és esetleg az könnyű is pótolni, és mondjuk nem használjon föl nagyon ritka és drága dolgokat, ez is lehetne a szintézis mondjuk egyszerűbbé és jobbá tenni. Ugyanez mellett igaz az is, hogy a szintézis során ne alakuljon ki olyasmi anyag, ami a környezetre mondjuk nagyon káros. Ez nyilván ennek azért komoly előnye lenne. Jó, és hát persze, mivel ez mögött egy nagyon komoly iparág áll, ami gyógyszeripar, nyilván legyen ez egy olyan szintézis módszer, ami gazdaságilag előnyös, tehát mondjuk olcsó kínálás anyagokból tudjunk előállítani egy nagyon sok hozzáadott információt tartalmazó, vagy hozzáadott tudást tartalmazó drága anyagot. És mindezek mellett persze legyen gyors és elegáns, és hát ennek alapvetőleg megfelelhet az áramlásos kémia, amit azonnal talán szeretnék definiálni is. Normálisan, konvencionális módon szerves kémiában szakaszos eljárásokat használnak. Ezt nagyjából tudnám hasonlítani mondjuk a levesfőzéshez. Tehát van egy edényem, abban van valamiféle folyadék, abban feloldom a kiindulás anyagaimat, és azok aztán majd szépen reagálnak egymással. Ez nagyjából itt látható. Ezt hívom szakaszos eljárásnak. Ugyanakkor az áramásos eljárás az egy kicsit másfajta módon közelíti ezt meg. Valamiféle oldószer szállító modullal egy aktív reaktor zónán pumpálom át a kiindulás anyagaim keverékét, és a végén gyűjtöm össze a termékemet. Hát, hogy aztán, hogy az a termék milyen lesz, vagy milyen nem lesz, hát az mindig vizsgálat tárgyát képezi. Legtöbbször általában az áramlásos reakcióban kapott termékek jóval tisztábbak, és jóval szelektívebben képződnek, mint mondjuk a szakaszos eljárásokhoz képest. Hogy miért, erről is meg fogok beszélni a későbbiekben. Az ilyen áramásos reakcióknak az alapvető tulajdonsága az az, hogy ezek áramásos reaktorokban kerülnek kivitelezésre, amelyeknek a jellemző tulajdonsága az az, hogy ezek mikroreaktorok. Azaz a reaktor aktív zónájában a pórusok jellemző mérete az mikro és milliméteres nagyságrendbe esik. Ennek következtében jóval nagyobb felület per térfogat arányt tudok elérni. Tehát, hogyha veszünk egy sima konvencionális gömblombikot, egy 100 millis lombikot, amit általában előszeretetten használunk, akkor annak a felület térfogat aránya az mondjuk 1. Ugyanakkor egy ilyen áramásos reaktorban a felület térfogat arány 10 000. Tehát sokkal nagyobb lesz a felületem a térfogatra vetítve, és ennek 2 alapvető következménye van. Az egyik az az, hogy mivel nagyon nagy a felület, jóval jobb lesz a hőátadásom, tehát, hogyha én is itt összekeverek szakaszos egy lombikban egy hideg és egy meleg oldatot, akkor csak látható, hogy egy nagyon átmeneti kis sávban lesz köztes hőmérsékletem, tehát nagyon lassú a hőátadásom. Míg ugyanez áramásos reaktorban sokkal gyorsabban megtörténik. Nagyon hasonló reláció figyelhető meg anyagátadás esetén is, ez például nagyjából a keveredést jelenti. Nyilván, hogyha nekem van két anyagom, amelyek egymásra reagálni szeretnének, minél hamarabb találkoznak, azaz minél gyorsabban összekeverednek, annál gyorsabb reakciókat fogok tudni majd lezajlatni. Itt is, hogyha néznek egy sima gömblomikus eljárást, és keverek össze két különböző színű oldatot, akkor látható, csak itt is a keveredés nagyon lassan történik meg, és viszonylag kicsi felületem. Még ugyanezt, hogyha nézzük egy áramlásos reaktort, akkor itt ez a keveredés sokkal gyorsabban megtörténik, pár centiméteren belül, és csak a teljes keveredésem alakul ki nagyon gyorsan. Ennek következtében egy gyorsabb reakciókat tudok majd lejátszatni. És hogy hol fontos egy nagyon gyors hőátadást, azt szeretném ezzel a kémiai példával reprezentálni. Előre is elnézést kérek, jelezték nekem, hogy itt nem csak kémikusok lesznek. Igyekeztem sokak számára megérthető példákat is hozni, de van, hogy azért lesz kémia is az előadás során. Ez például egy fizikai kémiai dolog, amit szeretnék itt elmesélni. Hogyha veszünk egy normál szakaszos, hát vagy angol nevén batch eljárást, akkor annak van egy viszonylag széles hőprofilja. Ugye ezt meg is mutattam még az előző ábrán, hogy a lombiknak vannak nagyon hideg és nagyon meleg részei. Ez mit jelent nekem? Hogyha egy A anyagot át akarok alakítani a B anyagba, akkor ezen reakció során át kell menni az anyagnak egy átmeneti állapoton. Csak úgy fog tudni eljutni B anyagba. A B lenne a cél. Célanyagom, ezt szeretném előállítani. De ez a B anyag adott körülmények között el tud jutni egy C átmeneti állapot, energia állapotba, és bomlani képes, és C melléktermék jöhet létre, amit el szeretnék kerülni. Tehát, hogyha nézem a lombiknak a széles hőmérséklet profilját, akkor azt látom, hogy vannak a reaktornak ugye hideg részei, alul tehát hideg részei, alul fűtött részei, amivel nem érem el a B átmeneti állapotot. Tehát a reakció gyakorlatilag nem fog menni. Ennek következtében a reakció nyilván lassulni fog. Ugyanakkor vannak túlfűtött részei is a lombiknak, ez pedig már olyan magas energiát képvisel, hogy a B anyag eléri a C átmeneti állapotot, ennek megfelelően C anyaggá képes bomlani. Ennek megfelelően ugye melléktermékem képződik, így a teljes kitermelésem csökkenni fog, és a szelektivitásom elveszik. Ugyanakkor, hogyha vizsgálok egy mikroreaktort, tehát egy áramlásos reaktort, akkor abban a hideg zóna mérete jóval kisebb, majdnem minden esetben elérem a B átmeneti állapotot, tehát a reakcióm az menni fog. Ugyanakkor ennek a szélesebb fűtési profilnak következtében nem érem el a C átmeneti állapotot, tehát nem fog bomlani C anyaggá a B termékem, ennek megfelelően szelektív reakcióim is, szelektív reakcióm lesz. Alapvetően előadásomat 3 kémiai témakör köré fűztem össze. Az első az gáz, folyadék, szilárd reakciók lesznek. Ez alapvetőleg hidrogénezési reakciót fog jelenteni. Egy lesz olyan példa is, és ez a domináns példa, amikor ezt a hidrogén deutérium gázra cseréljük, erről a részleteikben később fogok bővebben beszélni. Ezek után szeretnék beszélni még áramlásos kémiai, sztereoszelektív, enantioszelektív reakciókról is, hogy ezek is, hogy micsodák, erről is majd a későbbiekben fogok még beszélni. És legvégül pedig beszélni szeretnék majd árammásos kémiai peptid szintézisről. És kezdeném is mindjárt a gáz-folyadék-szilárd reakciókkal. Itt először be kell mutatnom egy magyar fejlesztésű speciális áramásos kémiai reaktort, ami H-Cube névre hallgat, amelyben el lehet végezni különböző katalitikus hidrogénezési eljárásokat. Ez a katalitikus hidrogénezés az arról szól, hogy katalizátor felületén fogom tudni a hidrogén molekulát addicionáltatni a kiindulási anyagomban lévő kettős kötésre például, de lesznek itt az egyéb példák is. A hidrogénezés úgy általánosságban egy nagyon veszélyes műfaj, maga a hidrogén gáz okozza ennek ugye a veszélyességét. Ugye a történelmi példa a Hindenburg tragédia, ugye ahol egy több ember halt meg ugye a héliumnak ugye a felrobbanása, vagy a hidrogénnek ugye a felrobbanása miatt. És itt jött be a Tárgyasztanó nevű magyar cégnek a forradalmi újítása, aki azt mondta, hogy nem használunk hidrogénpalackot hidrogénezésre, mert ugye az veszélyes, hanem vízből állítjuk elő hidrogént elektrolízissel. Tehát a reaktorban van egy víztartály, van benne egy elektrolizáló cella, ez állítja elő a hidrogénemet, van egy valamilyen oldószeren beoldott mintám, ezt egy HPLC pumpa viszi rá a hidrogéngázzal együtt a katalizátorra, amelyen adott nyomású reakciót és adott hőmérséklet reakciókat tudok végrehajtani. Mind a nyomás, mind a hőmérséklet általánosságban 100 értékig növelhető, tehát 100, maximum 100 báron és maximum 100 Celsius fokon tudok reakciót lezajlatni. Katalizátorok általánosságban hát nehéz fémek, paládium, platina vagy nikkel. Hát mi ezt a reakciót tehát egy példát szeretnék erre mutatni, ahol nem mindjárt többszörös kötést telítünk, hanem védőcsoportot távolítunk el. Ezek különböző féleképpen védett cukorszármazékok, amelyekről szerettük volna egy lépésben nagyon gyorsan eltávolítani az adott mondjuk benzil védőcsoportot. És itt célul tűztük ki azt, hogy olyan körülményeket dolgozzunk ki, amikor még az egyéb védőcsoportok, tehát az acetil védőcsoport és a terzbutil-dimetil-szilil védőcsoport, az például rajta marad a molekulán, tehát azok nem tűnnek el a molekuláról. Próbareakciónak ezt a reakciót választottuk, katalizátornak ahhoz már előbb említett palládium szenet választottuk. Itt fontos volt, hogy megtaláljuk a megfelelő oldószerelegyet, amelynek segítségével a reakció jól lezajlatható. Itt az áramásos reaktoroknak van egy nagyon fontos pontja, amit mindig szem előtt kell tartani, az az, hogy a kiindulási anyag semmiféleképpen ne váljon ki az oldatból, amit átpumpálok a reaktoron, és a termék se kristályosodjon bele a reaktorba. Na most itt ez a reakció viszonylag nagy polaritásváltással jár, tehát ugye ez egy viszonylag már nagyon közeli cukorszármazék, tehát ez nagyon szépen oldódik vízbe, ugyanakkor a kiindulási anyag az már nagyon hidrofób, az meg nem nagyon oldódik mondjuk vízjellegű oldószerekbe. Tehát kellett kerestünk egy olyan oldószerelegyet, amelyben mind a kiindulási anyag, mind pedig a termék jól oldódik, és itt a metanol etilacetát egy-egy arányú elegyét választottuk, viszonylag kicsi koncentrációban, ilyen milligram per milliliter koncentrációban végeztük ezt a reakciót, ugyanakkor viszonylag gyors áramlás mellett, és ugye igyekeztünk savmentes körülményeket kidolgozni, ez ugye azért volt fontos, hogy az előbb említett egyéb védőcsoportok a molekulán fönnmaradjanak. Általánosságban, hogyha hidrogénezéssel szeretnének eltávolítani benzilcsoportokat, akkor általánosságban szoktak adni savas additíveket az ilyen reakciókhoz, ami ezt szerettük volna elkerülni. Említettem, hogy különböző nyomáson lehet reakciót végrehajtani ebben a reaktorban, és itt először megvizsgáltuk a reakciónak a nyomásfüggését. Azt találtuk, az optimális nyomás a 40 bár, mindez alatt, mindez fölött kisebb átalakulási értékeket tudtunk elérni. A konverzió, amit itt látunk, az egy, hát az angol conversion szóból ered, ezt magyarul lehet az átalakulás mértékének ugye fordítani, ez egy százalékos érték. Azt számoljuk ki, hogy a adott mennyiség kiindulási anyagból százalékosan mennyi alakult át. Itt először kaptunk a 78%-ot, amit nem tűnt rossznak, tehát további optimalizációt végeztünk, és megvizsgáltuk azt, hogy hőmérséklettel hogyan befolyásolható ez a reakció. Azt tapasztaltuk, hogy itt egészen magas, 80 Celsius fokos hőmérséklet használatára van szükség, de ezzel a reaktorral még ilyen magas hőmérséklet is viszonylag biztonságosan, csak teljesen biztonságosan volt kezelhető, és minden probléma nélkül praktikusan teljes konverziót, azaz teljes átalakulást tudtunk elérni. Hát nagyon örültünk, kiterjesztettük ezt a reakciót a többi cukorszármazékra is, és jól látható, hogy minden esetben megfelelő átalakulást és megfelelő kitermelési értékeket értünk el. Felszeretném hívni figyelmet arra, hogy az egyéb védőcsoportok mind szépen fennmaradtak a molekulán, tehát elértük a kitűzött célunkat. És akkor most szeretnék áttérni a deuterálásra. Ez egy teljesen rokon technika. Itt azt szeretném még bevezetni, mi is maga az a deutérium. Ugye a hidrogénnek vannak izotópiai. Ha valaki általában izotóp szót meghallja, akkor mindig megijed, mert ezt valamiért kötni szokták a radioaktivitáshoz, a nukleáris energiához és minden ilyesmi hasonlóhoz. Az izotópok ugye azok olyan atommagok, amelyekben a protonok száma azonos, de a neutronok száma eltér, tehát a tömegszáma más lesz ugye, ennek az atomnak. Van persze olyan atommag, ami bomlani tud, radioaktívan bomlik, ugye ezeket lehet használni sokféle dologra, de van olyan is, ami teljesen stabil. És ilyen a deutérium is, ő a hidrogénnek a kettes tömegszámú izotópia, tehát a magban egy proton és egy neutron található meg. Ugye itt van például a teljesen rokon trícium, amelynek a magjában egy proton és kettő neutron található. A deutérium egy teljesen stabil izotóp, míg a trícium ugye az radioaktívan bomló izotóp már. Amit még is szeretnék emelni, hogy ezek alapvetően a természetben előfordulnak. Tehát nem kell tudjuk azért annyira félni, de nyilván azért egyesekkel óvatosan kell bánni, és nem kell megijedni azért tőlük. Tehát mire is jó deuterálás? Az előbb már ugye mutattam, hogy annyiban térnek csak el, hogy a magban egyel több, tehát van még egy neutron is. De az elektron ugye az nem változik, és alapvetőleg a molekula felülete sem fog megváltozni a deutériumnak a beépülésével, tehát se nagyobb nem lesz, se kisebb. Esetleg egyes rezgések változnak meg, mert ugye a deutérium nehezebb, kétszer olyan nagy tömegű, mint mondjuk a proton. Ami azért jó ebbe, az, hogy tömegspektrometriásan és mondjuk magmágneses rezonancia spektroszkópiával, ugye meg lehet őket különböztetni. Ezek olyan analitikai technikák. A lényeg az, hogy ezzel egy adott anyag tömegét tudjuk megmérni. Nyilván, hogyha valami egyel több, akkor azt ugye ki lehet mérni, tehát könnyen megkülönböztethető lesz. Hát ezen MR-ben nem tenni, nem meri be, hogy azért az micsoda. A lényeg az, hogy ezzel tudjuk vizsgálni általánosságban egyes atommagok mágneses tulajdonságait. Jó, az még jó deutériumban, hogy használni viszonylag egyszerű, és ugye stabil, nem radioaktív izotóp. Nagyon sokféle helyen alkalmazzák ezt a deutériumot. Az egyik ugye az például a reakciomechanizmus vizsgálat. Ugye azt mondtam, hogy hasonló, mint a hidrogén, mint a prócium izotóp, de azért nem teljesen azonos. Tehát, hogyha én egy reakciócentrumba, azaz ahhoz az atommaghoz közel, vagy atommagba rakom bele a deutériumot, amelyik atommagra rakom a deutériumot, amelyik a reakció lezajlásában részt vesz, akkor nyilván egy mondjuk szén-deutérium kötés jóval lassabban fog hasadni, mint mondjuk egy szén-hidrogén kötés. Tehát így lassabb reakció fog lezajlódni, azaz így tudom vizsgálni, akkor tudom bizonyítani, hogy azon a centrumon keresztül zajlódott le ez a reakció. Tudok tömegspektrometriás fragmentációt is vizsgálni, ez a tömegspektrométeren végrehajtott reakció, itt is ugye az egyes fragmenseknek ugye nyilván, hogyha van a deutérium, akkor különböző tömege lesz, tehát meg tudom mondani azt, hogy melyik molekula rész honnan szakad le mondjuk ilyen fragmentáció esetén. Jó, ezt használhatjuk fehérjék meghatározásában, és hát nyilván használhatók ezek farmakokinetikai belső sztenderdekként is, és itt egy felkiáltójel, ez nagyjából erre fog majd szólni ez a kérdés. Itt amiért erre szeretnék kicsit kitérni, mert manapság ugye a doppingolás, doppinganalitika az központi szerepet tölt be a sportban. A minden ilyen doppinganalitikai vizsgálat során szükség van deuterál belső sztenderdekre, és azokat mindig valamilyen deuterálási módszerrel állítják elő. Jó, hogy hogyan is deuterálnak úgy általánosságban az emberek? Nyilván ezt lehet hagyományos deutérium gázzal végezni, ez egy általánosan bevett módszer. Ennek ugye az a hátrány, hogy szüksége van deutérium gázra. Azért amit előállítani, hát viszonylag nehézkes és drága, sokszor van szükség kriogén körülményekre, ez azt jelenti, hogy ilyen extrém alacsony hőmérsékleten hűtöm le a rendszeremet, és akkor ott végzek vele reakciókat. De képződhet mellette radioaktív szennyeződés és minden egyéb ilyesmi dolog. És innentől kezdve a legtöbb módszer az már azt indirekten vagy direkt módon alkalmaz a deutériumgázt, tehát ez a hátrány mindegyikre igaz lesz. Hát mi ezt szerettük volna elkerülni egy új módszer kidolgozásával, és alkalmaztuk az előbb látott reaktort, azzal a különbséggel, hogy a víztartályba nem vizet, hanem nehéz vizet tettünk, amely viszonylag olcsón és könnyedén beszerezhető. Innentől kezdve, hogy nehéz íz van a tartályba, a cellából deutérium gáz fog képződni, amelyet jól tudtunk alkalmazni deuterálási reakciókra. Először ezt a reakciót is optimalizáltuk, a fahéjsavat használtuk, és először metanolban végeztük ezt a reakciót, mert az jól oldotta mind a kintanyagot, mind a terméket. Jó átalakulást kaptunk, de a deutérium beépülés arra alacsony volt. Ez annak volt köszönhető, hogy a metanolban mozgékony protonok vannak, tehát a hidroxilos csoportban protonok mozgékonyak, és ezek épültek be a molekulába. Hogyha ezt lecseréltük egy aprotikus oldószerre, amiben nincsenek ilyen mozgékony protonok, akkor a jóval jobb értéket kaptunk. Azon a legjobb értéket úgy értük el, hogyha a hordozót is váltottunk, és a palládiumot azt nem aktív szénre, hanem egy teljesen inert, szervetlen bárium szulfát hordozóra vittük föl. Ezzel azt tudtuk elkerülni, hogy az aktív szén felületén, ugye az mindig valamiféle élőanyagból képződik, bármennyire is kihevítik, de valamennyi hidroxilcsoport meg vízmolekula azért maradhat. Ugye ez a palládium segítségével be tud épülni a molekulába, és ezt szerettük volna ezzel elkerülni, és ez sikerült is. Ezt is több különböző szerves fegyületen alkalmaztuk általánosságban, szén kétszeres és háromszoros közéseket telítettünk, különböző változatosan szubstituált molekulákat is nagyon jó eredményekkel tudtunk deuterálni, és végül kiterjesztettük ezt a reakciót szén-nitrogén, tehát szén-heteroatom többszörös kötésnek a deuterálására is. Ki szeretném emelni, hogy ezt a reakciót nikkellel végeztük, és viszonylag magas deutérium beépülési arányokat tudtunk elérni, és megfelelően magas átalakulási értékeket is értünk el jó termelések mellett. Ezt a reakciót szintén ki tudtuk terjeszteni egyéb heterociklusokra is. Itt a heterociklus szeretném definiálni, az olyan ciklusos vegyület, amelyben a szén és hidrogénatomokon kívül egyéb heteroatom is megtalálható. Itt egy példa, ezek ugye izokinolinok, ezekben a gyűrűben egy nitrogénatom található meg. Ezt is próbáltuk az előbb már ismert optimális körülmények között deuterálni, nem sikerült olyan nagyon jó átalakulást elérni. Próbáltuk azt, hogy a kiindulás anyagot többször átáramoltattuk a reaktoron, ezzel sem tudtunk alapvetőleg jelentős sikert elérni, és azt gondoltuk, hogy egy jóval aktívabb katalizátort fogunk használni, és a palládiumot lecseréltük platinára, és ezzel már teljesen alacsony hőmérsékleten egyszerű áthaladással tudtunk elérni egy nagyon jó konverziós értéket. Mindezek mellett a deutérium beépülésünk is megfelelően magas volt, 97%, ez kimondottan jó értéknek minősíthető. Ezt is kiterjesztettük többféle izokinolinra és egyéb heterociklusokra is. Volt olyan eset, amikor emelnünk kellett a hőmérsékletet, illetve többször kellett átáramoltatni a kiindulási anyagot a reaktoron, de alapvetően viszonylag könnyen tudtunk el, könnyen tudtunk jó átalakulási értékeket elérni. És akkor most szeretnék áttérni a következő pontra, amely alapvetőleg olyan molekulák előállítását célozza meg, amelyek királisak, tehát enantiomerek. A királis molekulák azok olyan molekulák, amelyek egymással tájtükörkép viszonyban állnak, de fedésben nem hozhatók. És maga a királítás szónak az eredete az a görög kirosz vagy kairosz szó, nem tudom most hogy kell ejteni, amely a kezet jelenti. Az én két kezem, illetve mindenkinek a két keze, az egymással enantiomer viszonyban áll, ezeket nevezhetjük enantiomorfoknak is, tehát tájtükörkép viszonyban állnak egymással, de fedésben nem tudom őket hozni. És hát itt mutatja meg ez az ábra is ezt a lehetőséget. Hát vannak egyéb alternatívák is, hogy ezt hogyan lehetne értelmezni. Ugye Samuel L. Jackson, meg Samuel D. Jackson, ugye őket is tekintetjük, ugye ezt a két képet ugye enantiomernek. Azért nem teljesen jó a példa, mert itt van egy aláírás a színésztől, tehát azért ez nem teljesen jó ez a megfeleltetés. Jó, hogyha molekulákról van szó, akkor nyilván ugye erről van szó. Ez egy középpontos királítás, tehát a két molekula, ahogy már elmondtam, egymással tájtükörkép viszonyban áll, de nem hozható fedésbe egymással. Vannak azért viszonylag közelebbi enantiomorf példák. Ugye ezek olyanok, hogy nem molekulák, de attól még igaz rájuk ez a reláció, hogy tájtükörkép viszonyban állnak egymással, de fedésben nem hozhatók. Ez egy racka juhnak a két szarva. Ugye ez gyakorlatilag egy helix, egy spirálmenetet mutat nekem, és ezek is ugye egymás, tehát tájtükörkép viszonyban állnak egymással. Nagyon szépen lehet látni, hogy itt van mondjuk egy tengelypont, szépen szemben van ez fényképezve, és a tükörképi párok is szépen látszódnak. De ugyanez igaz mondjuk, hogyha gondolunk egy egyszerű csavarra, ugye ott is van jobbmenetes csavar, meg balmenetes csavar, hogy azok is egymással ilyesmi relációban állnak. És hát vannak aztán egyéb példák is, amelyek hát nem biztos, hogy teljesen jó példák, de enantiomorfia azon hasonló módon is felléphet. Egy kicsit azért ez a példa bicek, hiszen a teljes tájtükörképi viszony azért az nem található meg, csak hát egy kicsit új részleteiben. És mi is az organokatalízis, amiről itt én most szeretnék beszélni. Ennek a neve nem teljesen jól használt név. Arra szeretne utalni, hogy kismolekulás szerves anyagokkal hajtunk végre reakciókat. A manapság már sokkal inkább elterjedt az, hogy fémmentes katalízis, tehát olyan katalizátorokat használnak, amelyekben nincsen fém. Jó? De semmiféleképpen nem utal mondjuk arra, hogy az angol szó, hogy organ, tehát mondjuk egy szervvel végeznénk egy katalízist, és ugyanakkor az enzimekkel végzett reakciókat sem tekintjük organokatalitikus reakciónak. Tehát, hogy mi is ez? Valamiféle kismolekulával hajtunk végre egy enantioszelektív reakciót. Ez azt jelenti, hogy az előbb bemutatott enantiomerek közül szelektíven mindig csak egy enantiomert fogok kapni. Ez azért fontos dolog, mert enantiomerek fizikai tulajdonságai alapvetőleg teljesen azonosak, tehát nehéz őket ugye megkülönböztetni. Speciális körülményekre van szükség, hogy szelektíven egy anyag képződjön. Erre egy jó példa például az, hogy királis katalizátort alkalmazunk. Ennek egyik alapvegyülete volt ugye a prolin, amely aminósav, és ezt jól tudták alkalmazni több különböző reakcióban is. Nyilván ezekkel a kis molekulákkal nem tudtak mindig teljesen megfelelő reakciókat végrehajtani, és nyilván elkezdték őket egy kicsit növelni. És hoztak így létre különböző peptideket is, amelyek mondjuk prolin analógusnak is minősíthetőek. Ezekkel gyorsabb és jobb reakciókat tudtak elérni, jobb hozamokat és jobb szelektivitásokat, de a reakció így is még mindig sok esetben fél nap és két nap között változott, ami azért ipari szempontból nem biztos, hogy előnyös. Hát mi azt terveztük, hogy próbálunk használni ilyen peptideket áramlásos kémiai reaktorban. Ezt a reakciót úgy terveztük végrehajtani, hogy nekünk van egy immobilizált peptidünk, amit betöltünk egy tölthető oszlopba, és ezen keresztül áramoltatjuk át a kiindulásságunk keverékét, és a végén összegyűjtjük a termékünket. Az immobilizáció maga az azt jelenti, hogy valamilyen szilárd heterogén felülethez kötöm a katalizátoromat, és ez aztán szépen végrehajtja a reakciót. Peptidek esetén ez azért nagyon jó, mert a szintézist és az immobilizációt egy lépésben el tudom végezni, mert maga a szintézis is szilárd hordozón, azaz egy gyantán játszódik le. Erre később még vissza fogok majd térni a peptid szintézisnél. Egyik ilyen reakció, az egy jól ismert reakció, vagy Aldo reakció, amelyben egy olyan anyag képződik, egy beta-hidroxiketon, amelyben egy aszimmetria centrum van, és ugye eznek képződhet ugye kettő enantiomere, és úgy szerettük volna ezt a reakciót végrehajtani, hogy ebből csak egy enantiomer képződjön. Ez a peptid, amelyet itt láthatunk, szilárd hordozóhoz kötve, ezt a reakciót lehetővé tette, és nagyon gyorsan, és jó szelektivitással tudtunk jó eredményeket elérni. Ezt a reakciót ki is terjesztettük különböző anyagokra, tehát gyakorlatilag ipari alkalmazásokra is tudtunk ez a reakció mögé tenni, és amit én ki szeretnék emelni, az az, hogy az immobilizált, heterogenizált katalizátort nagyon sokszor tudtuk újra használni. Látható, hogy 20 reakciót is elvégezve a katalizátorunkkal, a konverziónk átalakulás mértéke praktikusan nem csökkent, és a szelektivitásunk is ugye változatlan maradt. Különböző reakciókat is végrehajtottunk, ebben az esetben már kettő aszimmetria centrum lesz a termékünkben, azaz 4 enantiomer tud képződni, és mi ezt úgy szerettük volna lezajlatni, hogy ebben preferáltan csak egy enantiomer képződjék. Ezt is sikerült, itt is nagyon gyors reakciókat tudtunk véghez vinni, és megfelelő szelektivitás érdekeket tudtunk elérni. Ez azért is volt, mert egy kicsit más körülményeket alkalmaztunk, mint amit az addig leírt módszerekben találtunk. De nekünk például nem volt szükségünk bázisra. A bázis az azt tudja csinálni, hogy ezt a királlítás centrumot meg tudja változtatni, és kicsit más termékeket eredményez nekünk. Ennek következtében jóval jobb szelektivitási értékeket tudtunk elérni az irodalmi adatokhoz képest. Ezt is kiterjesztettük több különböző szubsztrátra. Nagyon sok esetben megfelelő konverziót és szelektivitást tudtunk elérni. Nyilván, hogyha volt egy sztérikusan túlzsúfolt kiindulás anyagunk, akkor azzal rosszabb értékeket tudtunk elérni. És végezetül még bemutatnék egy olyan reakciót, amikor nem szén-szén kötéslétesítettünk ilyen organokatalitikus átalakulás során, hanem szén-nitrogén kötést alakítottunk ki. Gyakorlatilag ezt egy aminálási reakciónak is felfoghatjuk. Ekkor már azt gondoltuk, hogy majdnem mindent tudunk ezekről a rendszerekről. Az előző két esetben egy tripeptidet használtunk erre a katalízisre, azonban ezek a peptidek itt nem működtek, és egy teljesen másik, egy általunk létrehozott dipeptidre volt szükség, amellyel már ez a reakció aztán nagyon szépen és jól tudott működni. Hogy miért is fontos még ez, azt ki szeretném emelni, hogy ezekkel a reakciókkal nyert termékeink, azok minden esetben gyógyszer szintézisek szempontjából fontos kiindulási anyagok, tehát amelyek önmagában ők nem gyógyszerek, de belőlük viszonylag gyorsan pár reakció lépéssel értékes biológiai hatással rendelkező molekulák állíthatóak elő. Miért is fontos ez? Beszéltünk már enantiomerekről, amikről azt mondtuk, hogy nagyon hasonló tulajdonságúak. Igen ám, de vannak olyan enantiomerek, amelyek, például, hogyha mondjuk egy jól ismert példát, a kontergán példáját vizsgáljuk, ugye akkor az egyik enantiomer egy altató, nyugtató hatású vegyület, míg a másik enantiomer az pedig teratogén hatású. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ezt egy állapotos kismama szedi, akkor őt nem, de a magzatot súlyosan károsítja. És hát ez hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon is fontos a gyógyszereket enantiomer tisztán előállítani. Ez a példa kicsit azért sántít, mert az emberi szervezetben kontergálnak a két enantiomer egyikből a másikba átalakulhat. Jó, a kontergánból aztán egy szörnyű tragédia lett, nagyon sok gyerek született torz módon. Erről direkt nem mutatok be képet, mert nem szeretem ezt nézni. Jó, és akkor most szeretnék áttérni a harmadik téma területre, ez pedig az áramlásos peptid szintézisnek a területe. ahol annyit változtattunk, hogy az előzőleg már bemutatott példában, ahol a gyantához kötött peptidet alkalmaztunk, mint katalizátor, most azt csináltuk, ha magán a gyantán állítottuk elő áramlásos reaktorban a peptidet. Hogy mi is az a szilárd hordozós peptid szintézis, az gyakorlatilag annyiról szól, hogy nekem van egy heterogén gyantám, ami gyakorlatilag egy polimer, amely úgy van funkcionalizálva, hogy rajta egy peptid felnövezhető. Ennek az az előnye, hogy egy heterogén rendszer, tehát tudom szűrni, könnyebben kezelhető, és nagyon magas aminósav feleséget tudok alkalmazni, így a teljes peptid lánc szelektíven lesz előállítható megfelelő kapcsolatsági értékekkel. Tehát, ugye, mivel egyes lépések teljessé tehetőek a kapcsolások során, így hosszabb szekvenciák is előállíthatóak. Viszonylag gyorsan is még akár. Ugyanakkor hátrány tekinthető az, hogy ugye magas aminósav feleslegre van nekem szükségem. Ez ugye nagyon drágává teszi a szintézis, különösen igaz lesz ez akkor, hogyha egzotikus, drága aminósavakból indulok majd ki. Van már például mondjuk arra, hogy ez a reakció gyorsabbá tehető, ez például egy mikrohullámú reaktor, amelynek segítségével ezek a reakció gyorsabban lezajlathatóak. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy szintén hoznék egy konyhai példát, ugye, hogyha én most melegíteni szeretnék mondjuk egy bögre teát, vagy mondjuk egy bögre tejet, akkor hogyha simán mondjuk gázégővel szeretném ezt melegíteni, ugye akkor az mondjuk egy 5-10 perces procedúra. Ugyanezt mondjuk mikrohullám, hogy el tudom érni fél-egy perc alatt, és egyszerűbben. Egyből ugye meg tudom melegíteni mondjuk mindjárt a csészében, vagy bögrében, amivel meg szeretném azt a tejet inni. Hát ennek is nagyjából hasonló előnyei vannak, de attól függetlenül még mindig nagyon magas aminósav feleségekre van szükségem. Itt a reaktor, amit használtunk. Itt van az a bizonyos gyanta, amiről már szó volt, amely a peptidlánc meg fog nőni, azt ebbe az oszlopba fogom tudni beletenni. Úgy kezdtem elképzelni, hogy gyakorlatilag ez egy cső, meg a két végén van egy-egy szűrő, az a gyantát bent tartja, ezen át tud áramolni, aztán a folyadék. Jó, itt is van egy pumpa, erről már beszéltünk, egy folyadékadagoló, egy folyadékszállító modul, van egy mintaadagoló benne, amely az adott reagenseket benyektálja nekem adott időközönként. Az oszlopot tudom fűteni, és az egész rendszer adott nyomás alá tudom helyezni. Ezzel tudok biztosítani olyan körülményeket, amelyekkel gyorsabb és szelektívebb reakciók lesznek már lezajlathatóak. Jó, itt is először optimalizáltuk a reakciót, választottunk a tripeptidet, amelyen ezt a kapcsolási reakciókat ugye vizsgáltuk. Ezt az aminósavat terveztük kapcsolni ezzel a kapcsolószerrel. A kapcsolószer egy olyan anyag, amelyet alkalmazva egy adott peptidkötés kialakítható lesz majd. Itt is optimalizáltuk különbözőféle módon a reakciónkat, és végül is teljes konverziókat tudtunk elérni. Ezt beszeretném mutatni ezen a példán. Bal oldalt látható a kiindulási anyagnak hát egy HPLC-es kromatogramja. A lényeg az, hogy ezzel a csúccsal tudom jellemezni a kiindulási anyagomat. Jó? Hogyha ugyanezt vizsgálom a termék oldalon, ami jobb oldalon található, akkor azt mondhatom, hogy ez a csúcs itt már meg sem található. Csak a terméknek tudom detektálni a csúcsát, az azt mondhatom, hogy praktikusan teljes a konverzió és teljes átalakulást értünk el, a kiindulási anyag fel sem fedezhető ezen a HPLC-MS kromatogramon. Ezt a reakciót kiterjesztettük több természetes aminósavra, nagyon sok esetben jó körülményeket, nagyon sok esetben azonos körülmények között megfelelő eredményeket értünk el. Ki lehet emelni többet, most részletekben azért annyira nem szeretnék menni. Ezekre az aminósavakra szintén ugyanez mondható el. Vannak egyes aminósavak, ahol még egyszer át kell áramoltatni a kiindulási anyagok keverékét a reaktoron, hogy teljes kapcsolatságot érjünk el. És vannak olyan aminósavak, amelyek bomlást szenvednek magasabb hőmérsékleten, és itt ilyenkor annyit végeztünk, hogy lejjebb vettük a reakciónak hőmérsékletét, és így már szelektív és teljes reakciókat tudtunk ugye véghez vinni. Meg szerettük volna mutatni reaktorunk hatékonyságát nehéz szekvenciának a szintézisével. A nehéz szekvencia az a szekvencia, amely konvencionális módon, sima PET-szintézis módszerekkel nem, vagy csak igen kis termeléssel állítható elő. Erre egyik példa az acélkerrier proteinnek mondjuk ez a szakasza. Jó látható, hogyha a mi reaktorunkat hasonlítjuk össze egy áramlásos reaktorral, akkor jóval jobb kitermelést tudtunk elérni. Hogyha összevetjük irodalmi adatokkal, akkor azt kell mondani, hogy mi egy sokkal gyorsabb és jóval kevesebb anyagot igénylő módszert tudtunk fejleszteni, ennek megfelelően sokkal gyorsabb és olcsóbb szintézis módszert és jóval környezetbarátabb módszert tudtunk előállítani, mint ami addig az irodalomból az ismert lenne. Megmutattuk egy másik ilyen nehéz szekvencián is ennek a szintézisnek a hatékonyságát. Hasonló dolgokat lehet elmondani. Itt ki szeretném emelni azt, hogy mind a kiindulás aminósabból jóval kevesebbet használtunk fel, de ugyanakkor oldószerből is jóval kevesebbet használtunk fel. Tehát ez egy rendkívül környezetbarát, fenntartható technológiának nevezhető az, amit itt mi tudtunk fejleszteni. És akkor itt szeretnék kicsit beszélni arról, hogy ahol az igazán nagy értéket kaphat ez a módszer, az pedig az olyan rendszereknek a szintézise, amelyekkel, vagy amelynek segítségével igen drága anyagok lesznek előállíthatóak az eddigi módszerekhez képest jóval gazdaságosabban. Ezek például a bétapeptidek, amely bétaminósavakat tartalmaz. Úgyhogy ezek mik, arról részletekben nem szeretnék beszélni. A lényeg az, hogy amikor én kezdtem PhD munkát, hát még diákköri hallgatói munkámat, akkor egy aminósav építőegység egy ilyen peptidből, annak egy gramja került 10 000 euróba. Tehát rendkívül drága volt. És ima, hogyha az ember elhasznál ebből 4-5-szörös mennyiséget, az azért az nem kedvező, és ezt minél kisebbre csökkentem, az annál jobb. És hát ezeket a beta-peptideket tudtuk előállítani kitűnő termeléssel, és gyorsan és olcsó módon. Az előbb elmondott eredményeket össze is foglaltuk két áttekintő közleményben. És hát összefoglalva elmondható, hogy nagyságrendekkel gyorsabb reakciókat tudtunk végrehajtani, mint ami eddig az irodalomban ismertek voltak. A legtöbb esetben magas konverziót tudtunk elérni, és általánosságban alacsony reagensfelesleget is sikerült alkalmaznunk a reakció során. Ez kimondottan igaz volt ugye a peptidszintézis technológiára. Ugye ennek megfelelően gazdaságilag előnyös, gyors és környezetbarát módszerek sorát állítottuk elő. Ugye ez igaz volt a védőcsoport eltávolításra, ez igaz volt több különbözőféle és fajta deuterálási módszerre, igaz volt ez enantioszelektív organokatalitikus átalakításokra, és hát igaz volt ez peptiszintézis technológiákra. Ki szeretném még emelni, hogy ezek a módszerek általánosságban újnak tekinthetők, tehát szabadalmaztatható módszerek is egyben. Így tudtunk szabadalmaztatni például egy peptidszintézis technológiát, de sikerült szabadalmaztatnunk deuterált gyógyszer származékokat is, amelyek iránt úgy tűnik, hogy most már az ipar is érdeklődést mutat, és lehet, hogy ők lesznek talán majd a jövő egyik lehetséges gyógyszerei. Köszönetemet szeretném kifejezni professzor dr. Fülöp Ferencnek, aki mindvégig támogatott, ötleteivel segítette munkámat, akit mentoromnak tekintek. Köszönettel tartozom dr. Ötvös Sándor Balázsnak, a mellettem dolgozó kis csapat valamennyiének, Szloszára Liznak, Imánnek, Szincsin Zsanettnek, Orsi Györgynek és Győri Tamásnak. Köszönettel tartozom a Finnországi Együttműködő partneretnek. Köszönettel tartozom professzor dr. Martinek Tamásnak, aki PhD témavezetőm is volt, és aki ajánlott, hogy ezt az előadást itt önöknek megtarthassam. Professzor dr. Kis Lóránnak, aki az intézetnek, amely dolgozom, annak a jelenlegi vezetője, az intézet valamennyi dolgozójának, és végül nem utolsóban a családomnak. Önöknek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Pósa Anikó, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Sporttal az öregedés ellen című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!